Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Zilai Zoltán. Mint ahogy a jó borokat utaztatás után pihentetni kell, úgy most a Bormárka csapata is megpihen egy kis időre, de az iránytű addig is a segítségükre marad, hiszen a korábbi adásaink beszélgetéseiből válogatunk. Ez a Best of Bormárka.
Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat és mindazokat, akik YouTube-on követnek bennünket. A mai társműsorvezetőm nem más, mint Zilai Zoltán. Szervusz, Zoli.
Szervusz már, köszöntöm a hallgatókat.
A harmadik úriembert is illik bemutatnunk, aki nem más, mint ezúttal Lamport József, a Noszvai Tummerer pincészet és szőlőbirtoknak a főborásza. József szakértelmével 2004 óta, vagyis csak nem 20 éve töretlenül hozzájárul ahhoz, hogy teljes legyen az összhang a pincészet életében. Ezen évek alatt 2013-ban volt az év egri borásza, tavaly pedig első alkalommal jelölték az év bortermelője címre. A filozófiájának része, hogy a hagyományos technikákat és a modern eszközöket ötvözve a lehető legmagasabb minőséget képviselő tételeket alkosson. Lamport József úgy gondolja, és most idézek, a bor készítése művészet és folyamatos tanulással, fejlődéssel járó tevékenység. Szeretettel köszöntünk József itt a Bormárkában.
Én is köszöntelek benneteket és a hallgatókat.
Most már akkor függöny fel címszó alatt, ha már ennyit elhúztuk a mézes madzagot a hallgatóink, nézőink előtt, akkor ideje is beavatnunk őket, hogy miért lesz két felvonása a Bormárkának.
És remélem mézes az a madzag, hogy jó témát találtunk és választottunk. Van egy nagyszerű bormárkája Magyarországnak, a Bikavér. És ezt a bikavért két borvidéken készítik magas szinten. Ezt a két bikavér családot, két bikavér márkát szeretnénk megismertetni a hallgatóinkkal, ezekről beszélgetni, és a mai adáson az egri bikavért szeretnénk így akkor kézbe fogni, megismerni ezekről a tételekről, ezekről a borokról, amit a bikavér képvisel, beszélgetni egy nagyon avatott a borvidék egyik legjobb borászával.
Azt is mondhatnánk, hogy bikavér párbaj első rész, vagy első forduló, de természetesen nem boxmatch-szerűen kell ezt elképzelnünk. És ha már itt a kontextusba helyezzük el, bár lehet, hogy sokaknak, sőt mi bízunk benne, hogy sokaknak, amikor meghallják azt, hogy bikavér, már is valami kis kellemes emlék jut eszükbe, de ha vannak, gondoljunk azokra is, akik talán kevésbé találkoznak a bikavérrel, vagy miért is ne, éppen fenntartásaik vannak a bikavérrel kapcsolatban, és itt már rögtön megszólítjuk Józsefet első körben, két lábon járó bikavér lexikonként, szakértőként, hogy helyezzük kontextusba, mi mindent lehet és illik tudni a bikavérről napjainkban.
Nagyon szépen köszönöm először is a meghívást, másodszor pedig, hogy egy olyan témát sikerült választani, amiről aztán tényleg ezt egy hosszú műsort lehet készíteni. Hát hogyha most én is sem vagyok teljes mértékben beavatva, hogy a második forduló mi, de azért úgy kitaláltam, hogy akkor az Szekszárd lesz, hogyha azt még nem tudjuk, hogy ez a mérkőzés, ha ilyen viccesen elhangzott, melyik fél időben fog eldőlni, de igyekszem azért majd bekezdeni. Hát hogyha bikavérről beszélünk, ugye akkor, hogyha a történeti hűséghez mindenképpen ragaszkodunk, akkor azt úgy kell elkezdeni, hogy valóban Szekszárdon merült fel a bikavér szó a magyar történelemben írásos formában egy versben. A bikavér szó Szekszárdon említődik meg legelőször, de az is igaz, hogy az igazi nagy bikavér mennyiségben, megjelenésben és hát hogy is mondjam, presztízsben a századforduló környékén, tehát itt az 1900-as évek elejéről beszélek, Egerben indult el ez a történet sokkal nagyobb nagyságrendben, lévén, hogy a borvidék is nagy borvidéknek számított, bár sokan sokszor Egert egyértelműen csak a vörösborokkal azonosítják, nagyon sokszínű, hogyha a teljes terjedelmet nézem, akkor közel 55, kicsit változó, de közel 50-50 százalékban fehér és vörös. Mégis azt gondolom, hogy valamiért a vörös sajnos az, ami itt fókuszba helyeződik. Hogyha a történelmi léptékeken túl jövünk, és most azt nem foglaljuk bele, hogy most ki birtokolja, ki nem birtokolja a nevet, egy picit ki is lehet nyitni ezt a történetet. Egy egri kolléga egy nagyon szép könyvet készített az egri bikavérről, ahol nem annyira szakmai könyv, mint inkább ismeretterjesztő, hogy hogyan épült fel ez a márka, és ebből megtudhatjuk például azt, hogy nem csak Egerben és nem csak Szekszárdon készült jó minőségű vörösbor, hanem az ország bármely más területén készült, akkoriban készült jó minőségű vörösbort a köznyelv bikavérként emlegette. De ez Egerre szűkült le, és igazából innen gyökerezik az egész történet. Hogyha itt ugye nagyon sok mindenről lehet beszélni, minőségről, fajta szerkezetről, hogy épült fel. Azt hiszem, ha ilyen mélységig visszamegyünk, elkerülhetetlen például a firaxéra vésznek az említése is, de egy nagyon fontos dolog az, hogy milyen fajtákkal dolgoztunk, és most lehet, hogy egy kicsit a témának a közepébe vágok, de manapság, amikor sok mondjuk úgy nemzetközi véleményt hallunk, akár belföldről, akár külföldről, arról, hogy a magyaroknak és a magyar szőlészetnek, borászatnak milyen fajtákkal kell dolgozni, akkor kicsit ilyen megmondásokat hallunk, amit én személy szerint annyira nem kedvelek, mert lehet, hogy nagyon sokan például nem tudják, hogy már a filoxéra is azért említettem vész előtt, Magyarországon itt volt például a Cabernet Franc fajta, ami nekünk egy nagyon meghatározó fajtánk, és Magyarországnak is az, és azt gondolom, hogy ahogy a mai struktúra felépül, ezekhez a gyökerekhez kell visszanyúlni.
Én azért még hadd egészítselek ki azzal, hogy azt a szakmai hátteret említsem, hogy ezek a jó minőségű és szinte minden magyar borvidéken megjelenő vörösborok az akkori világban általában házasított borok voltak, és sőt a fehérek is többnyire házasított borok voltak, csak a 20. század elejétől indult meg igazából a fajta tiszta, vagy szinte közepétől, elejétől, közepétől, tehát nagyon sok házasított bor volt, és ez a mi klímánkból adódik. Tehát mi egy a szőlőtermesztés északi határán elterülő és elhelyezkedő ország vagyunk, és a mi szőlőtermesztésünk, borkészítésünknek az egy előny, hogyha több fajtából házasíthat a borász bort. És a bikavér ennek egy olyan csúcspontja, ahol nem csak egy házasított bor születik meg, ami minden évben ismételhető és jó minőségű, hanem párosul hozzá egy olyan jól eladható márkanév, ami egyébként a mai világban különösen nagy érték, mert a kommunikáció, a beszéd, a borról, a sztori, a fogyasztók elérése határokon átívelően, földrészeken átívelően, ez csak akkor működik, hogyha nagyon egyszerű az üzenet, és nagyon egyértelmű az üzenet, és ebben egy ilyen brand, mint a bikavér, nagyon előnyös, nagyon hasznos. Tehát van egy kényszer, azt gondolom, a borvidéken, hogy házasított, jó minőségű, standard minőséget produkáljon, és ennek egy történelmileg megalapozott terméke és eredménye a bikavér. Elsősorban Egerben.
Csatlakoznék, és teljes mértékben egyetértek, sőt, hogyha visszaugrunk az időben, még ugye a magyar szőlészet nagy problémája a múlt század előtt, hogy vegyes ültetések voltak, ott ugye a szüreti időpontokkal való játék nem adott lehetőséget. Az igazi minőség emelkedés, ahogy mondott, pont akkor következett be, amikor fajta tiszta ültetvények váltak, akkor nagyon jó minőségű külön fajta borokat lehetett már szüretelni, és ezeknek a tulajdonságait, az előnyös tulajdonságait egymással kiegészítve lehet egy házasított bort kapni. Így van, tehát pontosan erről van szó, hogy a bikavér egy házasított bor, és olyan minőségben próbálja a borász ezt elkészíteni, hogy az egyes fajták az adott pozitív tulajdonságait kiemeljék, esetleges hiányosságait, amik nem problémák, csak hiányosságok, azokat egy másik fajta pozitív tulajdonságával helyettesítsék. Így gyakorlatilag egy tudatos szakmai munkával egy jó minőségben, nagyobb mennyiségben, jó minőségben előállítható bort lehet készíteni. De ha megengeditek, hogy egy kicsit előre menjek a témában, és akkor egy kicsit időrendben is előrévünk, a legkényesebb részébe rögtön így az elején belevágnék, mert említettétek, hogy hát esetleg vannak, akiknek más emlékei vannak. A fiatalabb generáció már nem találkozik olyan bikavérekkel, mint mondjuk a mai középkorú idősebb generáció fiatalkorában találkozhatott. Itt megint szeretnék kicsit provokatív lenni, és eloszlatni olyan tévhiteket, hogy azért a bikavérről beszélnek nagyon sokan, mondjuk a mai 50-60-70 plusz borfogyasztók, mint az fejükben él egy emlék, és nem biztos, hogy minden esetben pozitív volt, mert a bikavér volt Magyarország legnépszerűbb vörösbora. Amiről emléke lehet annak a fogyasztónak, aki erről beszél, a legtöbb esetben egy bikavér ugrik be neki. De szeretném felhívni a figyelmet, figyelmet arra, hogy a mai korszerű, és egyébként nincs új a nap alatt, ha 100-200-300 évre is visszamegyek, a korszerű vörösbor készítés kulcsa, én úgy gondolom, nálunk a Tumerer pincénél is, meg mindenhol, aki komolyan gondolkodik, egy jól beérett alapanyag és egy tökéletes almasabb bontás. Na most, ha visszamegyek azokra az időkre, és ne legyen az bikavér, lehet az bármilyen akkor termelt vörösbor, és még arra is visszamerészkedek, hogy nem is biztos, hogy csak Magyarországról beszélek, hanem nagyon sok más országról is. Amikor nem volt almasa, amikor nagy volt a termés mennyiség, akkor alacsonyabbak voltak a beírési fokok, alacsonyak voltak a pH-k, elnézést, a kicsit szakmailag belemegyek, egy alacsony pH mellett nem lehetett almasavat bontani. Az almasa bontás eseti volt, vagy megtörtént, vagy nem. Nagy termés mennyiség esetén nem történt meg. A mai modern felfogásban egy alacsonyabb termés mennyiség, magasabb pH, tudatosan lefolytatott almasabb bontással, sokkal finomabb, lágyabb, jobb utóízzel rendelkező, kerek, teltségérzetes sugárzó borokat lehet kapni, legyen az bikavér, legyen az más borvidék, más házasított bora, és itt egy nagyon jelentős minőségi, és készítésben pedig egy szemléletbeli váltás következett be. Ezért ezt a témát én itt így zárójelbe is tenném, viszont akkor innentől úgy tekintenék a mostani bikavérekre, mint bármely más házasított bor, csak hát itt azért van egy kis plusz identitás, amit aztán majd a termőhely, a fajta használat, és hát nyilván Eger fog megadni.
Fejtegessük ezt ki tovább, hogy jelen esetben maradjunk akár nálatok a Tumerer pincészetnél, vagy az egri borvidéket képviselve, hogy miben mutatkozhat meg ez a különlegessége a bikavérnek.
Most már túl vagyunk azért jó néhány éven, amióta szabályozást követ, ami néha mi magunk borászok is mondjuk, hogy kicsit túl is szabályozzuk magunkat, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a szabályok, ezek amiket próbálunk kialakítani, ezek szándékát tekintve mind a többletére, a jobb minőségért születtek meg. És lehet, hogy néha kicsit félrementek, de azt gondolom, hogy manapság már, vagy ma már mondhatom nyugodtan azt, hogy egészen letisztult képet kapunk arról, hogy mit szeretnénk egy bikavérben. Nyilvánvaló itt a fajta felhasználás. Itt a fajta felhasználásnál kiemelt szerepet kap a kék frankos, ugyanis amiről Zoli is beszélt, hogy kell egy identitás, kell egy kötődés, túlmegyünk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és ezen túl pedig azt gondolom, hogy az összes olyan kékszőlő fajta, amivel Egerben jól lehet dolgozni, és itt fel kell azért a világfajtákat is sorolni, mindenféleképpen egy Merlot, egy Cabernet Franc, egy Cabernet Sauvignont is akár, Syrah-t, vagy Pinot Noir-t, és nem hagyhatom ki a kadarkát sem. Tehát nagyon sok fajtával tudunk dolgozni, és ezek nagyon nagy lehetőséget adnak a házasításra.
Jóska, a fajtákat jó, hogy elkezdted mondani, de arról szeretnék veled beszélgetni, hogy a mai, már megújult borkínálat, mai egri borkínálatban a bikavér tudjuk, hogy nagyon jelentős szerepet tölt be, komoly volumen is, viszont ez egy nagyon differenciált volumen és nagyon differenciált minőség, tehát több kategóriája van napjainkban a bikavérnek. És amikor próbálom végig gondolom, hogy miben segíthetnénk a hallgatóinknak, akkor ez volt az első számú gondolat, hogy magam elé képzelem azt a kevésbé jártas borfogyasztót, aki az áruház polcán nézegeti a bikavérek nagy kínálatát, mert szerencsére az áruházakban nagy kínálata van a bikavérnek, egri bikavérnek is, és azt tapasztalja, hogy van 1000-1200 forintért is bikavér, és van 12000 forintért, vagy 16000 forintért is bikavér, egymás mellett fél méterre, hogy vajon észreveszi azt a különbséget, ami az elnevezésben van, mert tudom, hogy már van elnevezésben különbség, ti megkülönböztetitek, észreveszi-e, érti-e, mit várhat el az egyiktől, mit várhat el a másiktól, és ez szerintem egy nagyon érdekes téma lenne, hogy erről beszélgessünk, tehát erre kérlek, hogy nézzük meg, hogy akkor ma az a bikavér, ami összességében sokkal jobb, mint a múlt rendszerben volt, amikor tömegtermelés volt és hiánygazdálkodás, minden rosszabb volt ilyen szempontból. A mai világban mi ez az összetett minőség, amit a bikavér képvisel, hogyan igazodjon el ezek között a fogyasztó, melyiktől mit várhatunk, melyik minőségtől mit várhatunk, és ti hogy látjátok, hogy éltek meg ezt a bikavér pozíciót a napjainkban?
Ez az egyik legösszetettebb, és akkor ma a mai aktualitásnak megfelelően ugye azt kell tudni, hogy három klasszifikációban gondolkodik az egri borvidék. Klasszikus egri bikavér, superior bikavér és grand superior bikavér. Na most itt nagyon nagyok a különbségek, illetve hát akkor én elmondom azt, hogy mi az én álláspontom. Nem biztos, hogy mindig minden ponton mindenkinek egyezik erről a nézete, de tulajdonképpen, hogyha a termés mennyiség az a legfontosabb paraméter, amivel be lehet határozni, tárolni azt, hogy egy adott ültetvényről, egy adott szőlőről milyen tényleges minőséget fogunk betakarítani, akkor azt el kell mondani, hogy ez a 136 mázsa per hektár, vagy ahogy a mi leírásunk fogalmaz, ő seprős újborban fogalmaz, hogy 100 hektoliter per hektár seprős újbort termelhet meg egy klasszikus bortermelő, egy klasszikus bikavért megtermelő, és a superior esetében a nagyjából 80 mázsa, ami egy 60 hektoliter per hektár, tehát a 100, a 60, itt egy óriási ugrás van, és a Grand Superiornál van egy kis matematikai anomália, mert ott ugye megengedünk 60 mázsa szőlőt, de csak 35 hektoliter seprős újbort. Tehát 100, 60 és 35. Ott ez a matematikai anomália abból adódik, hogy amikor az ember Grand Superior bort készít, akkor jellemzően azok a fajták, amelyek a kisebb bogyójú, kisebb fürtű fajták, ott sokkal nagyobb a héj-lé arány. Tehát amikor feldolgozza ezeket a fajtákat a borász, akkor sokkal kisebb lékinyeréssel dolgozik, tehát adott esetben lehet, hogy 55-60 mázsa szőlőből csak 32-35 hektoliter bort fog majd tudni készíteni. Ennek köszönhetően nyilvánvalóan, mint a kisebb bogyójú, sűrű vagy több bogyóval rendelkező fajták, sokkal több zamatot is közvetítenek, hiszen a lé-bogyó arány nagyobb. Na most akkor, ha még egyszer elismétlem, hogy 160 és 35, ez önmagában jelent egy óriási nagy minőségbeli különbséget. Hogyha azt is hozzáveszem, hogy mekkora volumenben készülnek el ezek a borok, azt nem említettem, de talán megemlíthetem itt, hogy a tavalyi évtől én 2001 óta vagyok tagja az EGRI Borminősítő Bizottságnak, és a tavalyi évtől az elnöke is vagyok, és ezáltal elég sok, mondhatom majdnem azt, hogy az elmúlt egy év összes forgalomba kerülő bikavérét kóstoltam, igaz, mindet vakon, mert ugye ez a bizottság vakon dolgozik. És hogy kicsit a számok konkrétabbak legyenek, én megnéztem, mikor ide készültem néhány statisztikát, hogy az EGRI borvidéken minőségi borból, és itt most nem csak a bikavérről beszélek, hanem amely bor Eger névvel nem Felső Magyarország, nem földrajzi elnevezésű, hanem Eger földrajzi elnevezésű jelenik meg, ez 100-110 ezer hektoliter bort jelent éves szinten, amit a bizottság minősít.
Vagy ez fehér és vörös
együtt. Fehér és vörös együtt, és azért a pontosság kedvére ebbe beletartozik a debrői körzet is, mert a Debrő is az EGRI borvidék része. Ettől is eltérhetünk, tehát van, hogy 120 ezer. Na most, ha csak a bikavért veszem ki ebből, akkor 50 és 60 ezer hektoliter közötti mennyiség az. Azt szeretném ezzel csak szemléltetni, hogy ha a mai magyar országos termés átlagot vesszük, és egyébként érdekes ez a matematika meg a statisztika, hogy az országos termés átlag is megegyezik az EGRI borvidéknek a termés átlagával, és a teljesség igénye nélkül beszélhetünk 70-75 mázsás országos termés átlagokról, akkor ehhez a 50-60 ezer hektoliter bikavérhez, ami megjelenik, ehhez körülbelül 1000 hektár szőlőre van szükség. Most, hogyha ezt megpróbáljuk magyar kontextusba elhelyezni, hogy az EGRI borvidék 5500 hektár, nem akarok nagyon pontos számokat, mert sajnos dinamikusan változnak a méretek, de beszélhetünk 5000-5500 hektárról. Ez az 1000 hektár, ez majdnem más vörösboros borvidékek teljes egészét teszi ki. Amely felületen nekünk Egerben bikavér készül. Tehát vissza a téma fő gerincére.
Igen,
milyen egy nagy volumenben, egy jó minőségben, egy hétköznapi fogyasztásra szánt vörösbornak képzelem én is el az EGRI bikavért, de még egyszer hangsúlyozom, nagyon jó, kifogástalan minőségben. És utána jön az, hogy EGRI bikavér superior, és EGRI bikavér grand superior.
Szerintem kedvet csináltunk, hogy egy pohár bikavért fogyasszol el a hallgató.
Bízunk benne, meg saját magunknak is, úgy gondolom. Igen. Hát mindenképp erős kezdés, nevezzük a párbajt, hiszen felmerült a kérdés még Józsefben az első gondolatok során, hogy mennyire lesz majd ez a döntő akkord vagy sem. Jó sok információról beszélgettünk, és még fogunk is, de már úgy, hogy kóstolgatva is a borokat. A lezáró akkordunk most úgy szint, mint maga a műsor, ez a két felvonás kicsit különlegesebbre sikerült, hiszen a borcseppeket most kicsit ki fogjuk váltani. Nem tudom, mi az okozója, elmondhatod, de maradhat titok is. Esetetben bármennyire is keresgéltünk, föl volt adva a lecke, mert nem nagyon fellelhető interjú, ahol itt-ottam ott nyilatkoztál volna. Ezt az egyet azért megőriztem magamnak, amit a felvezetőben megosztottam, és akkor az egyik kérdéssel így váltjuk ki a borcseppet, a másik még hagyd legyen meglepetés. Ennek kapcsán, hogy a bor készítése művészet és folyamatos tanulással, fejlődéssel járó tevékenység, feltételezem, hogy ez egyfajta életfilozófia is esetben.
Így van. Nem tudom, hogy erre a kérdésre igazából milyen jó választ lehet adni. Készítettünk házon belül ilyen, már a házon belül úgy értem, hogy a pincészeten belül ilyen kis mini riportokat, és akkor a kolléganőm kérdezte tőlem, hogy hát én mit gondolok a borkészítésről, és egyébként...
Nagyon jó kérdés.
És egyébként a művészet ott is egy kicsit fölmerült én bennem, mert én azt akkor úgy fogalmaztam meg, hogy igaz, hogy a, mondjuk, hogyha a borkészítést a szobrászathoz akarom hasonlítani, akkor igaz, hogy a márványt azt nem én bányászom, de a figurát azt már én faragom ki belőle. Tehát azért ne feledkezzünk meg arról, én borászként működöm, és Tumerer úr, aki ugye tavaly előtt távozott közülünk, volt a borászatnak az egész cégnek az atya és a szőlésze, és most pillanatnyilag a fia Tamás, aki a szőlészeti tevékenységet folytatja, és a mi munkánk, a kettőnk munkája adja aztán azt a végeredményt. Tehát igazából nekem ahhoz, hogy jó, ilyen minőségi borokat tudja készíteni, ahhoz egy olyan minőségű szőlővel, aminek az alapjai, azt gondolom, hogy nálunk az elmúlt közel 40 évben, jövőre fogjuk ünnepelni 40 éves fennállásunkat, a közel 40 évben jól lefektetett alapokon próbálunk tovább menni szőlészeti vonatkozásba, és borászatiba pedig természetesen amit kapok, az a márvány, az lesz a faragásnak az alapja, és hát igen. Az pedig, hogy folyamatos tanulásra jár, szerintem ezt nagyon meg sem kell magyarázni. A mi szakmánkban egy kicsit nehéz az, hogy viszonylag hosszú folyamatok vannak, és néha egy-egy dolog évek, tehát egy-egy tényt évek elmúlásával lehet igazi valódi tapasztalatként említeni, addig csak tapasztalás, és mikor már többször megtörténik, akkor beszélhetünk esetleg tudásról, hogy ezt már be tudjuk rutinszerűen vinni. Tehát valahogy így képzelem azt, hogy ebbe folyamatosan fejlődni kell.
Azzal hadd egészítsem ki kicsit, hogy Jóska egy szerény ember, de azért azt én elmondom itt a szakmában, jövök-megyek, hogy az egyik nagyon elfogadott és nagyon elismert szakember a szakmán belül, akinek a tudását, a borhoz való hozzáállása, szemletét nagyon, nagyon tisztelik a kollégák, úgyhogy ebben benne van az ő folyamatos tanulása, a képzettsége és a hozzáállása, és ilyen szempontból egy nagyon, nagyon céltudatos és nagyon elismert ember.
A másik módja, hogy kiváltjuk a borcseppeket, hiszen mindig kettő szokott lenni, akkor legyen meg a kettes száma a mai alkalommal is. Van-e kedvenc idézeted, hát első körben a borokkal kapcsolatban, ami úgy visszatérő motivum akár az életedben, vagy a munkásságod során is eszedbe szokott jutni, vagy akár, ahogy említetted, Tumerer Vilmost, ha volt valamilyen olyan gondolat, ami a 20 esztendő
egy
alatt,
motto,
egy motto, ami veled maradt. Hú, és megosztanád velünk itt adásban?
Nagyon nehéz kérdés, mert sok minden kavarog a fejemben, nem feltétlenül a főnökről, bocsánat, hogy én így hívom, de így hívtam, és ez annyira így belénk kivódott. De ha már így megkérdezted, van két olyan gondolat, ami bennem van, de sokkal régebbről hozom, mondhatom, hogy otthonról hozom. Nekem édesanyám is borász, aki 53 születet töltött aktívan a szakmába, és most már kemény 3 éve nyugdíjas, így 75 évesen, aki egyszer azt mondta, miután én megjegyzést tettem fiatalon 14-15 évesen egy másik borászatra, ami közel volt ahhoz, ahol ő dolgozott, hogy a konkurenciánál ez megy, de itt nem. Mire mondta, hogy kisfiam, jegyezd meg jól, hogy borász a borásznak nem konkurenciája, hanem kollégája, mert a bor konkurenciája a sör.
Innentől datálódik majd az, hogyha a jövőben valaki hasonló gondolattal rendelkezik, mint mi itt a bormárkában, hogy Lamport Józseftől akar egy-egy borcseppet ellesni, tessék, megadtuk a muníciót, lehetőség az adott. Most akkor tartunk egy kis szusszanást, és a következő blogban pedig a szünet után hát tovább barátkozunk az Egri Bikavérrel, és hogy mit hoztál magaddal, arról is beszélgetni fogunk, és természetesen aztán jön majd a nem mindennapi, mindez néhány perc után.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.